Tűz volt a MOL 100 halombattai finomítójában. A megkérdezett szakértő szerint az eset az üzemanyagárakban csak hosszú hónapok múlva éreztetheti hatását. Románia egyre közelebb kerül ahhoz, hogy évi 8 milliárd köbméter földgázt hozzon a felszínre a Fekete-tengeren. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megalakult a tényfeltáró munkacsoport, amely a MOL 100 halombattai kőolaj finomítójában történt tűzesetet vizsgálja. Október közepén az egyik legfontosabb egységben, az AV3-as desztillációs toronyban csaptak fel a lángok. A helyreállítás hosszát egyelőre nehéz megbecsülni. Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője szerint a történtek csak hosszabb távon, nagyjából fél év után éreztethetik a hatásukat a hazai üzemanyagárakban, de csak akkor, ha addig nem állítják helyre az üzem sérült részét.
A Dunai finomító a MOL 3 nagy finomítójából a legnagyobb, ugye mellettük van még a pozsonyi, illetve a riekai finomító. Gyakorlatilag ennek a közel 8 millió tonnás kapacitásában majdnem a teljes finomítói kapacitás felét jelenti a csoporton belül. Mindenképpen az egyik legfontosabb egységről van szó.
Éves szinten, havi szinten, napi szinten milyen üzemanyagból mennyit bocsát ki a Dunai finomító?
Ennek a pontos részleteit megmondom őszintén, nem tudom. Ami viszont a fejemben van, az az, hogy alapvetően egy dízel-orientált finomítóról van szó, tehát itt gyakorlatilag a Dunai finomítónak a kihozatalának a legnagyobb része, talán a fele vagy annál még több is, ugye a dízel, illetve a dízel csoportba tartozó termékek, tehát ugye ide tartozik például a repülőgép üzemanyag is, ezek vannak benne. Benzinben inkább egyébként a pozsonyi finomító erősebb, az inkább optimalizálva van arra, hogy a benzin kihozatal magas legyen, és az ami nagyon fontos, hogy a MOL a két belső finomítója, tehát a pozsony és a szászhalombattai finomító együtt optimalizálja a termelést, illetve a kihozatalát, ami azt jelenti, hogy igyekeznek olyan termékkihozatallal előrukkolni, ami leginkább megfelel a piaci igényeknek, amiből tulajdonképpen maximálni lehet az értéket.
Hova szállítanak szászhalombattáról? Magyarországon használják föl a teljes mennyiséget, vagy akár Szlovákiába, Horvátországba, környező országokba is jut ebből?
A Dunai finomító elsősorban Magyarország ellátását biztosítja, de természetesen exportra is jut, tehát például benzinből eleve a MOL csoport többlettel rendelkezik, ezt megpróbálják ugye a külső piacokon eladni. Dízel esetében hasonlóan egyébként Európa többi más finomítójához, a régióban hiány van, ami azt jelenti, hogy külső importra szorul ez az egész közép-kelet-európai régió dízelből, ezt is gyakorlatilag a MOL biztosítja. A Dunai finomítóban megtermelt dízelt pedig gyakorlatilag saját hazai piacain próbálja a MOL eladni. Ugye itt a fizikai távolság nagyon fontos tényező, annál jobb értéket lehet elérni, minél kevesebb szállítási költség rakódik ezekre a termékekre.
Attól függően, hogy milyen hosszú a helyreállítás, honnan szerezheti be a MOL a kieső mennyiséget? Mert ugye van tartalék is, de mint említette, dízelből egyébként is a piacon nagyobb a kereslet. Szóval milyen beszerzési lehetőségek vannak, és ez mennyire drágíthatja meg, ha megdrágítja az üzemanyagok árát?
Próbáltam elemezni, illetve számítani azt, hogy ennek a megsérült AV3-as üzemnek mekkora lett a kapacitása, és ez körülbelül milyen profit kiesést okozhat a MOL-nál. Illetve az is egy kérdés természetesen, hogy a MOL, illetve a többi kereskedelemmel foglalkozó olajcég honnan és milyen forrásból tudja valóban pótolni a kieső dízel, illetve benzin mennyiséget. Ugye a benzinnél egyszerűbb a helyzet, abból eleve többlet van itt a régióban, ahogy említettem, tehát itt ez a többlet ugye csökken. Itt igazából a dízel import, ami nagyon fontos, ami ugye emiatt a kieső AV3-as üzem miatt növekedni fog. Ez elsősorban egyébként a mediterrán térségből érkezett ez a többlet dízel, ami azt jelenti, hogy mondjuk Trieste-be hajózással lehet elszállítani Magyarországra, illetve Szlovákiába ezt a terméket, de ezen kívül szóba jöhetnek még nyugat-európai források, tehát például a német finomítók termelése, amit szintén ide lehet ebbe a régióba hozni elsősorban közúton. Nyilván egyébként a behozatalnak a mértéke nagy mértékben függ attól, hogy milyen szállítási lehetőségek vannak. Ezeket a termékeket leginkább egyébként vasúton szokták szállítani, de mellettük szóba jöhet például a Dunai hajózás, mint alternatív, illetve talán a költségben a legdrágább az a közúti behozatal lehet. Visszatérve még a profitabilitásra, így annyit számoltunk, hogy körülbelül a MOL éves EBITDA-jának olyan 0,9%-a az, amiben egy havi leállás ennél az egységnél kerül. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk nagy isten egy évig lenne ez az AV3-as üzem leállítva, ez körülbelül a MOL éves EBITDA-jának 10-12%-ának kiesését jelenteni, tehát körülbelül mondjuk egy olyan 300 millió dollárról beszélünk. Ez egy nagyon drága leállás, és nagyon sokba kerül a MOL-nak. Én emellett is azt gondolom, hogy ők igyekeznek minél hamarabb emberakni ezt a kieső AV3-as egységet, üzemet, és hogyha ez megtörténik, akkor a termelés minél hamarabb elindulhat.
És egy kicsit röviden a piac működéséről. Ebben az esetben, hogyha a MOL-nak vannak szerződött partnerei, akiknek szállít dízelüzemanyagot, ki az, akinek pótolnia kell? Ki az, akinek be kell hoznia ezt a kieső mennyiséget? A szerződött partnernek, vagy a MOL-nak azért, hogy tudja a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesíteni?
Hát ösztén szóval nem tudom, hogy egy ilyen szerződés egy adott egyedi ügyfélnél hogy nézhet ki, de mert nyilván vannak olyan szerződései a MOL-nak, ahol neki biztosítani kell ezt az adott terméket. Ilyenkor a MOL felelőssége az, hogy ha nem tudja ezt a saját üzemeiből biztosítani, akkor mondjuk külső piacokról hozzon be megfelelő mennyiségű, mondjuk elsőbben dízelt, amivel például a mezőgazdasági felhasználókat ki tudja elégíteni. Tehát elsőbben inkább magának a forgalmazott cégnek a felelőssége lehet, én azt gondolom, de nyilván ez az egyedi szerződésektől is függ ez a lehetőség.
Az üzemanyagok árára néhány héten, néhány hónapon belül lesz hatással lehet? Abban az esetben persze, hogyha nem napok kérdése az üzem újraindulása.
Én azt hiszem, és én azt számoltam, hogy körülbelül egy fél éves leállás az, amitől kezdve az üzemanyagok árában is megjelenhet ez a leállás. Addig ugyanis a MOL valószínűleg saját tartalékaiból, importból, illetve adott esetben a stratégiai készletek felhasználásával ki tudja elégíteni teljes mértékben a magyarországi igényeket. Fél év után valószínűleg a stratégiai tartalékok már lecsökkennek egy olyan szintre, aminek következtében ugye ezt nem lehet tovább felhasználni ezt a termékmennyiséget. És ez az a pont, amikor a MOL-nak növelni kell az importot, illetve az összes többi piaci szereplőnek. Ez pedig csak akkor következik be, hogyha az árak megfelelő szintre emelkednek. Én azt becsülöm egyébként, hogy körülbelül egy olyan 5%-os kiskereskedelmi áremelkedés lehet ahhoz az árhoz képest, ami egyébként a piacon lenne baleset nélkül, hogyha fél évig leáll ez az AV3-as üzem, vagy annál hosszabb ideig. Tehát tulajdonképpen egy fél év múlva várhatjuk azt, hogy ennek ténylegesen vannak piaci hatásai. Addig azt gondolom, hogy ezekből a tartalékokból áremelkedés nélkül ellátható a piac.
Lecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Holding struktúrává alakul át a MOL. A változásról a társaság rendkívüli közgyűlésén döntenek november végén. A részletek Sipos Ildikótól.
A MOL csoport 2025. november 27-ére rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen a tervek szerint a vállalatcsoport új holding típusú szerkezetéről hoznak döntést. A hírről beszámoló közlemény szerint az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és ellenálló jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket és támogatja a vállalat még korábban megfogalmazott Shape Tomorrow 2030 plusz stratégiát. Megvalósítását. Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel. A lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez. Az új struktúra szerint a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja továbbra is a MOL nyerté marad holding vállalatként, míg az egyes fő üzletágak, így a kutatás, a kitermelés, a feldolgozás, a kereskedelem és a kiskereskedelem üzletágai önálló társaságokként működnek tovább a MOL nyerté 100%-os tulajdonában. A holding struktúra bevezetése a MOL hosszú távú átalakulását is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése, így egy még hatékonyabb, átláthatóbb és versenyképesebb MOL jön majd létre. Az igazgatóság tervei szerint a 2025. november 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlés dönt majd a társaság szétválási tervéről, az új struktúrára való áttérés befejezése pedig a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan 5-6 hónap múlva történik meg. Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel. A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja, összegezte a MOL Inforádióhoz eljuttatott közleményében.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Hamarosan gáznagyhatalommá válhat Románia, legalábbis akkor, ha 25 év helybenjárás után tényleg megindul a kitermelés a jelentős tartalékokkal rendelkező Fekete-tengeri gázmezőn. A Neptune Deep projekt keretében a jelenlegi tervek szerint 2027 elejétől évente 8 milliárd köbméter földgázt hoznak majd felszínre. A nyersanyag jelentős részét pedig várhatóan külföldön értékesítik, mondta el Pataki István, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
Közel 25 évvel ezelőtt, tehát valamikor 2000 novemberében született egy hivatalos döntés, akkor már arról a román kormány részéről, hogy a Neptun nevű fekete-tengeri kontinentális talapzaton két cég engedélyt kap a kitermelésre. Néhány évvel azelőtt történt igazából a felfedezése ennek a gáztartaléknak, aztán egy szappanoperába illő történet vette kezdetét. Ennek talán a legérdekesebb fázisa az, amikor az Exxon Mobil beszállt ebbe az ügyletbe, az amerikaiak 2008-ban jelentek meg a színen, megvásárolták a francia Totától a Neptune Deep kontinentális talapzat koncesziós jogának 50%-át, ezáltal az osztrák tulajdonban lévő Petrom partnerei lettek. És a problémák akkor kezdődtek, amikor a román kormány, akkor Liviu Dragnea vezette a legnagyobb kormánypártot, tehát ő volt a meghatározó vezető, bár nem ő volt a miniszterelnök. 2018-ban módosította a szénhidrogén kitermelési törvényt, és ezáltal a korábbi szabályozás egyébként 2013-ból származott, és az újonnan elfogadott jogszabály gazdasági szempontból szigorúbb feltételeket szabott a Fekete-tengeri koncesszióval rendelkező cégeknek, és ez épp akkor történt, amikor a földgázpiac elkezdett szűkülni. Az Exxon Mobil gazdaságilag, meg a Petrom is egyébként elfogadhatatlannak tartotta az új feltételeket, leállították a tevékenységüket, és aztán végül, bár a törvényt újra módosították, ami már kedvezőbb lett volna, végül az Exxon Mobil kiszállt, vélhetően a globális stratégia váltás miatt is csökkent az Exxon érdeklődése. Akkor ez egy elég kényelmetlen ügy volt, hiszen ugye tudjuk, hogy Románia rendkívül szoros kapcsolatokat tart fenn az Egyesült Államokkal, stratégiai partnerségnek nevezi, de hát igazából ennél jóval többről van szó, rendkívül erős amerikai befolyás érvényesül mindenhol, minden szintéren, politikai és gazdasági szintéren is Romániában, úgyhogy az az ügy, ez egy kellemetlen történet volt, és ami leginkább érdekes, hogy leállította ezt a teljes történetet, hiszen jóval korábbra, valamikor 2021-re tervezték egyébként a Fekete-tengeri gázkitermelést, most ehhez képest tartunk ott, hogy 2027-ben jön létre ezen a Neptune Deep kontinentális talapzaton a kitermelés. Egy másik kisebb kontinentális talapzaton egyébként már folyik a kitermelés.
És az elmúlt 7 évben hogy változott akár a tulajdonosi, akár a koncessziós jog, illetve hogy lehet az, hogy most 2027 első felére már a kitermelt gáz jövőjéről beszélnek? Szóval mi történt az elmúlt 7 évben, mert igencsak felgyorsultak az események?
Igen, miután az Exxon kiszállt ebből a történetből, tehát gyakorlatilag eladta a projektcégben lévő részesedését, onnantól kedve 2021 júniusában az Exxon megállapodott az állami román Romgázzal, eladta neki a Neptune Deep koncesszió 50%-át, és ezzel le is zárult ez a tranzakció 2022 nyarára. Innentől kezdve azért már elkezdődtek az események legalábbis előre mozdulni. A Romgáz a Petrommal egyenlő partner lett a Fekete-tengeren. Ugyanakkor azért megjegyezendő, hogy az osztrákok vezette cégnek adta át a Romgáz a mező üzemeltetését, mivel nagyobb tapasztalattal rendelkezik a mélytengeri kitermelésben. És ekkor aztán 23 évvel gyakorlatilag a Neptun terület koncesszióinának kiadása után Petrom és a Romgáz elkezdte a munkálatokat, és akkor már be is jelentették egyébként, hogy 2027 első felében tervezik először felszínre hozni a gáz. Tehát a munkálatok jelenleg folyamatosan folynak, és talán most minden jel arra utal, hogy elkezdődhet valóban a kitermelés, ha csak, ugye és ezzel kapcsolatban is vannak elemzői vélemények, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a háború azért még okozhat problémákat ebben a térségben, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Oroszország a Fekete-tenger térségében befolyásra tör, és hát azért akár szabotázs akciókkal, akár bármi mással történhetnek még váratlan események, de jelen állás szerint a befektetők részéről nincsen semmiféle akadálya annak, hogy ez a 2027-es dátum ez ne legyen valós.
Milyen messze van a parttól a kitermelés helyszíne?
Néhány kilométerre, viszonylag közel, és még szintén ami érdekes, hogy volt egy vita, egyébként erről a talapzatról korábban Ukrajnával, tehát egy román-ukrán vita, hogy igazából kihez tartozik ez a kontinentális talapzat, hiszen van egy Kígyó-sziget nevű, hát egyesek által, és ezen ment a vita, szigetnek tartott, mások által csak egy ilyen kis kiemelkedő sziklának, és erről ment egy jogi vita, amely végül azzal zárult le, hogy aztán a talapzat az Romániához tartozik. A Hágai Nemzetközi Bíróság zárta le ezt a vitát 2009-ben, így aztán egyértelművé vált, hogy itt Romániát illeti meg a kitermelési jog.
Hogy állnak a platform a kitermelő egységek építésével, hogyha valaki arra hajózik, akkor már lát egy üzemet, ami egyelőre ugyan nem működik, de működése készen áll, vagy még azért nem 100%-os a készültség?
Ide márciusban az OMV Petrom és a Romgáz megkezdte két gázmezőn a fúrást, tehát a Neptun Deep területén belül két gázmezőn elkezdte a fúrást, tehát természetesen látható is ez a történet már. Külön szerződtetett egy céget a projekt számára a két befektető, a mobil fúrotoronnyal végzik, egyébként amerikai cégről van szó. Minden, ami a két mező fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra, a három tenger alatti termelőrendszer tartalmaz, és ez gyakorlatilag ma működőképes.
Mekkora a becslések szerint a kitermelhető készlet? Mert hogy ugye a 2000-es években beszállt két multi azt mutatja, hogy ez igencsak jó üzletnek tűnt, már a 2000-es évek közepén is, nemhogy 2027-ben.
A Neptun Deep projekt elsősorban azért fontos, ugye, mert alternatív forrás teremtett a régióban. A becslések szerint évi 8 milliárd köbméter földgáz termelhet ki Románia. Itt, amiből nyilván jelentős exportmennyiség várhat elérhetővé, és itt fontos megemlíteni ugye Magyarországot is, hiszen csatlakozni tud a román gázvezeték hálózathoz, például az Arad-Szeged interkonnektoron keresztül, és ezáltal nyilván részben kiváltható az orosz import is. Magyarország mindvégig rendkívül fontosnak nevezte ezt a romániai lehetőséget. Emlékezzünk vissza korábban, amikor az Exxon elkezdte a kvázi beszállt ebbe a bizniszben, akkor Magyarország nagyon bizakodó volt, és voltak magyar-román egyeztetések is azzal kapcsolatban. Aztán a történet leáll, de hát ha ez ismétlem 2027-re megvalósul, akkor Magyarország nyilvánvalóan fontos szereplő lehet, már csak azért is, mert ugye tudjuk, regionális energiaelosztó szerepben is van, tehát ez a szerepe erősödhet, és nyilván a magyarországi tároló kapacitása itt is használhatja a román gáz tranzitjára például.
Mekkora jelenleg Románia gáz felhasználása, mind a lakossági, mind pedig az ipari üzleti?
Az összbecsült éves földgáz fogyasztást mondanám, ez körülbelül 10-11 milliárd köbméter, ugye Magyarországon 8,5 talán. Télen egyes napokon a napi fogyasztás 50-55 millió köbméter körül volt, és ami még Romániában ugye problémát jelent, és volt is probléma ebből a tavaly télen a gáztárolók ügyében, egy adott pillanatban lecsökkent 39%-ra a romániai gáztárolók töltöttsége, valamikor február folyamán, és ennek egyébként az egyik oka, hogy Románia Moldovát is segíti gázzal. Ugye a moldovai köztársaságban nagyon komoly energia problémák léptek fel, például tavaly télen, és éppen ezért Románia kénytelen volt, tehát az ismert nagyon jó kapcsolatok révén ezt mindenképp meg is teszi, Moldovának is gázt adni, Moldovának is gázt exportálni, ami nyilván befolyással volt a román helyzetre is, és ismét lemegy adott pillanatban, azért már veszélyesen csökkent a román gáztárolóknak a töltöttsége. Mert közben azért hadd jegyezzük meg, hogy Románia ugye nagy gáztermelő, de azért közben importál is gázt, de mindenképp importra szorul, nem pontos adat, de van egy import arány, körülbelül 20%-os.
Vagyis mindenképpen megmarad az évi tervezett 8 milliárd köbméter kitermelésből olyan 5 milliárd köbméter, amit külföldre szállíthat Románia, legalábbis a mostani tervek szerint.
Igen.
A lakossági gázfogyasztásról azt lehet hallani, hogy a bekötöttsége a hálózatba a lakosságnak nem olyan, mint Magyarországon.
A földgáz hálózatra való kötöttség, tehát a háztartásoknak a kevesebb, mint fele van igazából rákötve földgáz hálózatra, mint egy 44, de olyan adat is van, hogy 42%-ról beszélhetünk, és 2,5 millió háztartás van, vagy körülbelül ez a szám, amely saját gázkazánnal fűt, több mint 9 millió háztartásra vetítve, ugye ez olyan 26%-át jelent, hogyha az országos átlagot vesszük, vagy az országos arányt vesszük, de egyébként nagyon sok helyen fűtenek, igen, Romániában, még mindig fával, úgyhogy a földgázra való rákötöttsége, ez jóval alacsonyabb Romániának, Magyarországnak, ugyanakkor folyamatosan vannak tervek, és folyamatosan bővítik is a földgáz hálózatukat, tehát egyre inkább próbálják azokat a területeket, azokat a városokat, azokat a falvakat is rákötni a földgáz hálózatra, ahol jelenleg fával fűtenek.
Már részben említetted, de mit tudunk arról, hogy mekkora részét és kinek akarják majd eladni a kitermelt földgáznak? Szijjártó Péter is többször jelezte, hogy Magyarország szeretne jelentősen részesedni a gázból, illetve hát tranzitútvonalként is szóba jön Magyarország, de mit lehet tudni a tervekről? Ez a 8 milliárd köbméter hova kerülhet majd? Egy része Romániában marad, hova szállítják majd? Várhatóan természetesen.
Erről nincsenek egyértelműen konkrét hírek, itt nem is szeret erről kommunikálni egyelőre a román vezetés, mert nagyon sokan, például az ellenzéki ultranacionalista Áur is folyamatosan azt hangoztatja, hogy Románia elsősorban arra kellene használja ezt a lehetőséget, hogy a teljes ellátottságot biztosítsa, és kevésbé azt, hogy exportra szálljon, de így aztán egyelőre azért nincsenek egyértelműen ezzel kapcsolatos hírek, azért Németországról mindenképpen szó van például, de erről jelenleg még korai, azt gondolom, beszélni.
A gázvezeték hálózat alkalmas arra, hogy akár Magyarországon, akár Szerbián keresztül, vagy akár Bulgária felé eljutassák ezt a gázt?
Igen, az már alkalmas, mert ugye az is egy vitatéma volt, Romániába érkezik-e orosz gáz például, Románia importál-e orosz gázt, és hát hivatalosan nyilván nem, de indirekt módon, közvetlen módon azért érkezik például Bulgárián keresztül is. Tehát igen, megvannak az interkonnektorok Magyarországgal is, tehát az infrastruktúra nem fog múlni el.
Pataki Istvánt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!